Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Apokaliptikus vészjelzés vagy adatokra alapozó, mérsékel, de mégiscsak fejtörést okozó aggodalom. E két extrém álláspont között kéne megtaláljuk valahol azt a középutat, amely nem csak a latinok szerint egészséges, de talán a közszolgálati média is erre hajlamos, hogy az ilyen híreket vagy az ilyen olvasatokat megpróbálja moderálni. Így van ez a Kopernikusz jelentéssel is, amely nemrég látott napvilágot, ez az Európai Unió meteorológiai megfigyelő szolgálatának a jelentése, és hát a felmelegedést, irtozatosan kemény és emberpróbáló nyarat prognosztizálnak, illetve bejelentették, hogy 12 hónapja, tehát első ízben történt meg, hogy 12 hónapon át folyamatosan melegebb volt az elmúlt esztendőben, vagy 12 hónapban, mint az azt megelőző hasonló periódusban. Bartók Blankával, klimatológussal, a Bábesbolyai Tudományegyetem oktatójával beszélünk erről a helyzetről. Köszönöm, Blanka, hogy bejelentkeztél, és miközben egy projekten dolgozol, időt szakítasz arra, hogy itt a tetőteraszon, hát nem tudom, oszlasd, árnyald, cáfold ezeket a félelmeket?
Elsősorban én is köszöntöm a kedves hallgatókat, és köszönöm a meghívást. Hát most már azt kell mondanom, hogy kezdünk lassan hozzászokni ezekhez a hírekhez. A 2023-as év úgy összességében a rekordok évének lett kikiáltva, és hát azt látjuk, hogy egyre több rekord dől meg mindenképpen az éghajlattal kapcsolatosan. A számok, a mérések, azok mind-mind egy irányba mutatnak, és mind-mind a szélsőséges éghajlat fele haladnak. Na most az, hogy mit tekintünk rekordnak, az egy kérdés lehet. Ugye azzal árnyalhatjuk a dolgokat, hogy akkor most ez a rekord, ez mennyire rekord? Hát mindenképpen az elmúlt évekhez viszonyítjuk a mostani helyzeteket, és hát ilyen már rég a szóbeszédben ilyen határértékeket, tehát a klimatológiában, meg a mindennapi életben is ilyen határértékeket szoktuk megadni, és ahhoz viszonyítjuk, hogy ez most nagyobb, kisebb, túléptük. Van egy pár ilyen határérték, talán a legismertebb, amiről már többször is beszéltünk, ez a másfél fok.
Ez az átlag hőmérséklet növekedés az ipari forradalom átlagához viszonyítva.
Így van, tehát ez a másfél fok, ez egy mérföldkő a kutatásban és az éghajlatváltozással kapcsolatos ismerterjesztésben is. Ez úgy beivódott a tudatunkban. Azért nem véletlen, mert erre egy komoly kutatás, tehát a párizsi csúcstalálkozón hangzott el első alkalommal, hogy nem szabadna túllépnünk ezt a másfél fokos felmelegedést. Viszont ez egy folyamat, tehát nem úgy történik a felmelegedés, hogy így ugrál egyik fokról másikra, hanem szépen egyenletesen zajlik a háttérben, és akkor kiemelhetünk ilyen határértékeket, a másfél fok, utána következik a két fokos, és akkor jön a három-négy fokos, tehát megyünk felfele. Na most ez az első mérföldkő volt, aminél azt mondtuk még 10 évvel ezelőtt, hogy hát ez úgy meg kellene állítani a felmelegedést, és ne lépjük túl ezt a határt. Na most vagyunk ott a felmelegedési fázisban, hogy súroljuk ezt a határt. És ezért jelennek meg ilyen gyakran rekordértékek. Tehát a tavalyi évben már folyamatosan is néztük meg, a Kopernikusz havonta ad kijelentést tulajdonképpen, és folyamatosan közölte, hogy akkor most napra lebontva ez a nap átlépte a másfél fokot, vagy nem. És a tavalyi év novemberében volt az első nap, amikor nem csak a másfél fokot, hanem a két fokot is egy nap az átlaghőmérséklet meghaladta az előző periódus átlagához képest a két fokos melegedést. Na most, amit most tapasztalunk, az, hogy az elmúlt egy évben folyamatosan melegebb volt. Tehát folyamatosan átléptük ezt a határt, ezt a másfél fokos határt.
Ami szintén példanélkül, tehát hogy ilyen hosszú periódusban összefüggő, úgymond határátlépés vagy emelkedés nem volt tapasztalható.
Így van, tehát eddig cikcakoztunk az egy fok fölött, egy fok alatt, mert ugye azért van az éghajlatnak egy ilyen változékonysága, tehát azért nem folyamatosan meleg, hanem vannak hidegebb periódusok, melegebb periódusok, de azt már rég tudjuk, hogy ez a cikcakkozás ez megy felfele. Tehát egyre magasabb értékeket lépünk át. Tehát én azt mondanám, hogy nem meglepő ez a helyzet, amit tapasztalunk.
Ezt mondja a Kopernikusz igazgatója, akinek beszédes neve van, Carlo Buentempo. Sokkoló, ám nem meglepő, így fogalmazott.
Így van, tehát ezt már láttuk, és előrejelzések azért mutatták, hogy ebbe az irányba tartunk. Na most, ami azért mégis picit aggasztó az, hogy elég gyorsan elértük ezt az állapotot. Tehát most már ott vagyunk, hogy másfél fok és két fok között cikcakkoznak az értékek, és hát nem titok, vagy most nem akarjuk szépíteni dolgot, de előbb-utóbb elérjük azt is, hogy túllépi a két fokot. Tehát sajnos valóban van egy ilyen folyamat, és most azt szeretném kihangsúlyozni, hogy ne a rekordok, ne a mérföldköveket nézzük csak, és akkor másfél fok, két fok, hanem azt értsük meg, hogy a háttérbe zajlik már ez a folyamat. Tehát most az, hogy idén vagy jövőben fogjuk átlépni a kettes határértéket, meg hogy egy évig folyamatosan két fok fölött lesz a melegedés, ez most már, hát mondanám részletkérdés azért nem, mert ezt megérezzük, de ezt látjuk előre, tehát ez, amit sajnos nem fogunk tudni elkerülni. Tehát ezek olyan kis különbségek, hogy nincs idő rá, hogy a hőmérséket, emelkedést pár év alatt megfordítsuk, erre nincs lehetőség. Tehát előbb-utóbb a két fokot is át fogjuk lépni.
De akkor, Blanka, itt vannak azért adatok. Európa kontinentális szinten jóval gyorsabban melegszik, 2,3 Celsiust jegyeznek, 1,3 tized a föld átlag, és így jön ki az a 1,63-as, igen, mostani adat. De ugyanakkor az Unióban, tehát Európán belül az jegyezhető, hogy tavaly előtt még 36%-át állították elő a villamos energiának megújuló forrásokból, most már 43% volt tavaly. Tehát, hogy van elmozdulás, van egyfajta zöldítésre való nem csak hajlam, hanem íme eredmények is. Akkor arról beszélünk, hogy ez túl kevés ahhoz képest, hogy mi történik valójában a nagy képletben?
Minden előrelépésnek örvendenünk kell, én úgy gondolom, tehát ne azon akadjon, hogy ez most kevés, hanem értékeljük azt, ami történik, mert azért emögött komoly erőfeszítések vannak, tehát látjuk, hogy ez nem egyik napról a másikra megy. Na most azt kell elképzeljük, hogy hát azért vannak ezek az előrejelzések, az éghajlat előrejelzések, nem is előrejelzés, hanem ilyen szenáriók, ilyen forgatókönyvek, hogy mi lesz akkor, ha gyorsabban melegedik és lassabban. Tehát azért azt kihangsúlyoznám, hogy a másfél fok és két fok között ezek globális átlagok, tehát ez nem Európa, tehát itt helyileg van a különbségek. Tehát ezek azért egyre intenzívebb felmelegedést, egyre erősebb hatásokat fognak majd okozni. Lassabb megy a felmelegedés, de ahhoz, hogy ezt meg tudjuk állítani, oda hosszabb idő kell. Tehát vagy hogy legalább korlátozzuk. Tehát az, hogy most elkezdtük, és kellene csökkenteni az üvegházhatású gázokat, de ez nagyon nehéz, még nem látjuk az adatokból, hogy az a kibocsátás csökkenne, de az egy dolog, hogy nagyon jó, hogy látunk előrelépést az energiatermelésben, hogy kezd zöldülni. Ahhoz, hogy megálljunk például két foknál, ez nem elég. Nem is várhatjuk el, mert az légkörnek van egy ilyen tehetetlensége. Tehát ha azonnal beszüntetnénk a kibocsátásokat, akkor is egy ideig még tartana ez a felmelegedés. Na most itt a kérdés az, hogy mikor sikerül valójában megállítani, vagy csökkenteni jelentősen a kibocsátást, tehát hol leszünk akkor a felmelegedésben? Hogyha nagyon előre futott a felmelegedés, akkor nagyobb lesz a hatás, több gondot fog okozni a felmelegedés, és számítsunk, hogy ezen még évtizedek, míg stabilizálódik a felmelegedés.
Vannak ilyen, hát majdnem szifibe illő beavatkozási szcenáriók. A többi közt a stratoszférába juttatni molekulákat, méghozzá nem akármilyeneket, a kén-dioxidról van szó, hogy az ottani nedvességgel találkozva, hát ilyen fényvisszaverő részecskékké alakulnának ott a nagyon magasban, és hogy ez egy 1991-es vulkánkitörésnek tulajdonképpen a tapasztalata, mert utána nagy mennyiségű, tehát 20 millió tonna kén-dioxid került a stratoszférába, és észlelhető volt a hűtő hatás. Na most ezt a harvardiak futtatták meg, csak hát úgy érzem, hogy a szakma meg a tudományosság visszafogottan reagált rá.
Nem, tehát ez egy nagyon elrugaszkodott ötlet, tehát sok javaslat van, ez valamikor olyan 20 éve még elhangzott, Nobel-díjas kutatók szájából hallottam személyesen is ezt az ötletet, hogy juttassunk kén-dioxidot, vagy kén-cseppeket a légkörbe, és akkor azok visszaverik. Hát sugárzás szempontjából igen, visszaverik, de azért ennek további nagyon-nagyon veszélyes hatása van. Hát a kén az sav, tehát az előbb-utóbb bekerül a légkörbe, a troposzférába, az alsóbb szintekre, kiülepedéseket, savas esőket fog okozni. Tehát ez egy nagyon veszélyes eszmefuttatás. Remélem, hogy a mostani ötlet újra feldobás ennek az ötletnek szintén elcsitul majd, és hát nem valósul meg. Tehát persze egy vulkánkitörés, jó kénsav cseppek, savas esők után, azt is tudjuk, szóval erről nincsen szó, hogy hát a vulkánkitörések után nagyon erőteljes savas esők alakulnak ki a térségbe, és hát azt el tudjuk képzelni, hogy ha ez a magas savas jellegű víz a felszínre kerül, hát az mindent befolyásol, tehát tönkre, tehát élővilágra veszélyes, tereptárgyakra, mindenre. Tehát ez nem hiszem, hogy egy járható út.
De valamilyen tükrözés, védőernyő, ugye személyes technikák vannak, árnyékolás, meg ilyen fény visszaverő felületek az ablakokra, ezek mondjuk egy háztartásnak a belső komfortját valahogy hőtérzetét enyhítik, de ilyen nagy, nem tudom, megint úgy elmegyek egy kicsit a... Hát igen, hogy ilyen megapannókat valahogy fölküldeni, vagy fönt tartani, vagy legalább szimulálni, és akkor megnézni, hogy tényleg működik-e, és olyan-e a hatásfoka, mert utána aztán már érdemes tovább gondolni, ha igen.
Van mindenféle javaslat, hát most az, hogy ne melegedjen a légkörünk, hát miért melegedik tulajdonképpen? Érkezik a sugárzás, a napból érkező sugárzás, viszont ez a sugárzás visszaverődik, elnyelődik, nem a napból érkező rövidhullámú sugárzással lenne a gond, hanem a légkörbe visszatartott hősugarakkal, a hosszú hullámú sugárzással. Ezt az üvegházhatású gázak az üvegház hatás révén tartják vissza. Tehát lehet elképzelni, hogy akkor ne jöjjön be annyi energia, és akkor fog hűlni, de nem ez a fő probléma.
Hanem, hogy nem szellőzünk.
Tehát hogy nem tudunk megszabadulni a hőtől, mert bejön van tartva.
Bejön a napfény, lecsapódik, és nem tud távozni, mert hogy pontosan ezért is nevezzük üvegházhatásnak, mert ott van ez
mind
a...
Mind egy üvegház, tehát úgy vagyunk, hogy egy üvegházban vagyunk tulajdonképpen. Tehát megoldás lehet, hogy akkor beárnyékoljuk az üvegházat, de nem az a fő probléma, és én úgy gondolom, hogy inkább a fő problémán kellene gondolkodni, mert a beérkező sugárzást azt hosszú távon kvázi állandónak tekintjük. Tehát a napból érkező sugárzás az is a neve nap állandó. Vannak oszcillálások, de ez az éghajlatra nem igazán fejti ki hatását. Tehát ami változott, ami az egész éghajlat változást, mint folyamatot beindította, az a légkörben zajló energiaháztartásban. Elsősorban a hosszú hullámú sugárzás terén változott. Tehát nagyon megnőtt, és ezt mérések is mutatják, megnőtt az üvegházhatású gázoknak a koncentrációja, olyan szinten, hogy visszamenőleg akár vannak jelentősége 700-et, tehát a geológiai időben visszamenőleg. Tehát főleg az ember, amióta megjelent a társadalom, azóta nem mértünk ilyen magas széndioxid koncentrációt, vagy metán koncentrációt, tehát nincs olyan légkör, ami nem melegedne ekkora üvegházhatású gázkoncentráció mellett. Tehát itt kellene a megoldást keresni a véleményem szerint. Két megoldás van, vagy hogy nem pumpálunk több üvegházhatású gáz, például széndioxidot vagy metánt a légkörben, és akkor ugye nem nő a koncentráció, vagy az ott lévő, már benne lévő üvegházhatású gázokat valahogy kiszedjük a légkörből. Tehát ezen a részen tudnánk hatékonyan...
Vagy a kettő kombinációja akár.
Ez a kettő kombináció, tehát nem véletlen, hogy sokat hangoztatjuk az üvegházhatást, az mozgatja a legnagyobb mennyiségű energiát. Ő tartja vissza nagyságrendekkel több energiát mozgat, mint például a felszínváltozás, az albedo. Tehát én a hosszú hullámú sugárzási részbe nyúlnék bele, és hagynám a napsugárzás, hogy mennyi jön be. Tehát most verjük vissza a napfényt, hát van értelme. No, tehát nem az a gond, hogy több napfény jön be, hanem az a gond, hogy a rövid hullámon a fény az bejön, és azt elnyeli minden, mi is meg a tárgyak, és mi már hosszú hullámon sugárzunk ki. Tehát ez a hosszú hullámú hősugarakkal van a gond. Tehát inkább ebbe az irányba gondolkodnék. Ne bocsátsunk ki olyan sokat, és ezzel ugye ezt mondjuk, de az ritkábban hangoztatjuk, és talán ezt kellene picit borcsa alá venni, hogy hogyan tudjunk több széndioxidot megkötni a légkörből. Vannak ugye ingyenes segítőink, például a zöld növényzet. Ők ingyen megkötnek nagyon nagy mennyiségű széndioxidot. Az erdők. Oda kellene figyelni, hogy legyen minél több zöld felületünk, és ők végeznék a dolgukat, kötnék a széndioxidot.
Hát ez a gond, Blanka, hogy bárhogy figyelünk, pontosan a melegedés miatt ugye a tavalyi görögországi tüzek hatalmas területet emésztettek fel. Ha Kolozsváron maradunk, akkor a letérkövezett felületek versus zöld.
Ugye, az is. A zöldnek, de ők nekünk nagyon sokat segítenének. Vagy hát itt lehetne valamilyen technológiát, erre is vannak próbálkozások, technológiát kitalálni, hogy megkössük a légkörben levő széndioxidot. Tehát én inkább itt látom a hatékonyságot, és hagyjuk a napot,
Hagyjuk a napot, hogy igen, hogy tegye a dolgát.
Nem kell kénsav a légkörbe.
Jó, hát én olvasok ilyen dolgokat, aztán rákérdezek, mert ez az én szerepem ebben a műsorban, és általában gondolom a sajtós szerepe, hogy bármennyire is furcsa vagy meredek egy-egy tétel, azért csak rákérdez. Azt említetted több ízben is, hogy ezek folyamatok, és hogy ezeket nem úgy kell elképzelni, hogy egyik napról a másikra, illetve a szintlépésekhez is bizonyos mennyiségi akkumulációra szükség van. Ám de a Meteorológiai Világszervezet egy kicsivel korábban, de még idén kiadott értékelése szerint 86%-a az esélye annak, hogy 2024 és 28 között legalább egy esztendőben megdől a 2023-as rekord. Ez azért itt nagyon itt van közel, tehát nem egy középtávú, ez egy nagyon rövid távú prognózis, és hát most a beszélgetésünk kezdetén éppen nyugtatólag próbáltam hangot ütni, de azért itt van egyfajta bizonytalanság, egyfajta félsz, hogy akkor most ezzel mit kezdjünk például egy ilyen típusú előrejelzéssel?
Na most annyit még zárójelbe a mostani rekorddöntés, tehát hogy az elmúlt 12 hónap az melegebb volt, tehát folyamatosan melegebb volt, hogy azért globális szinten volt nekünk egy speciális eset, volt az El Niño jelenség, ami függetlenül az éghajlatváltozástól ilyen periódikusan két hét évente megjelenik a trópusokon, és megdobja az átlagot, a globális hőmérséklet átlagot. Na most ez lecsengőben van ez a folyamat, tehát egy picit várhatóan, például az elkövetkező években várhatóan visszaesünk, de azért nem tőlünk hátra, tehát nem azt mondjuk, hogy most észrelevés van, mert sajnos a háttérben folyamatosan melegedik a légkör. Hát mit tudunk kezdeni? Tehát az, hogy most mikor lépjük át a kettő fél értéket, ismét azt kell mondanom, hogy ez időkérdése, sajnos valóban igazad van, hogy ez az idő egyre rövidebb. Tehát ezt is tapasztaljuk, és ezt már a 21-es IPCC jelentés is kijelentette, hogy az eddigi melegedéshez képest kezd gyorsabbá válni a melegedés. Tehát amit eddig azt mondtuk, hogy 2050-ig fogjuk elérni egy bizonyos határértéket, most már ott vagyunk, hogy 2040-re van előrevetítve, vagy előjöhet 30-ra, tehát kezdenek egyre rövidebbek lenni ezek a periódusok, amik alatt jelentős változást tapasztalunk. Ez, ami engem inkább aggaszt, hogy kezd felgyorsulni a felmelegedés, és hát így van jogos a kérdés, hogy lesz időnk. Hát én úgy látom, egy picit úgy racionalizálva ezt a beavatkozások és a melegedési ütemét, hogy hát nem fogunk, tehát most már a másfél foknál nem tudunk megállni. Tehát
Nem tartható. A párizsi klímacsúcson meghatározott limit.
Picit vissza fog esni a hőmérséklet, megyünk előre, tehát azt már nem tudjuk, tehát nincs idő valóban ezt stabilizálni. 2 fok, hát most a következő cél a 2 fok, most annak a kapcsolatban kapujában vagyunk. Alapszabály, minél hamarabb beavatkozunk, annál gyorsabban érezhetjük a hatását, meg annál kisebb szinten tudjuk tartani ezt a felmelegedést, de nem azon a szinten, amikor beavatkoztunk. Tehát a beavatkozás után még lesz egy pici melegedés. Tehát valószínű, ha most nagyon intenzíven kezdenénk csökkenteni a kibocsátást, kezdenénk klímasemleges tevékenységet folytatni, akkor is benne van a pakliba, 2 fokot azt el fogjuk érni. Csak nem mennénk tovább. Tehát ez a lényeg, mert azért nagy különbség van a 2 fok és a 3 fok között. Ott már a modellek azt mondják, hogy már jelentős, tehát nagyon nem mindegy, hogy 2 fok vagy 3 fok. Még a 1,5 fok, 2 ez úgy közel volt, de a 2 fok fölött ott már tényleg bedurvult a rendszer. Hogyha ilyen ütemben haladunk, hát nem tudom, ilyen szempontból azért szomorú a helyzet, hogy ezek a határértékek, ez a 2 fok, meg 2,5 fok, ezek úgy jönnek közelebb hozzánk. Tehát mindjárt nem évtizedekben, nem évekbe kezdünk beszélni, így van.
Bár évtizedekre vetíti ki az ENSZ főtitkára felhívásában azt az elvárást, hogy 2030-ra a gazdag országokhoz intézett kérése vagy segélykiáltása, hogy 2030-ra hagyjanak fel a szénnel, és 35-re meg 60%-kal csökkentsék az olaj- és gázfogyasztást, hogy talán ez lenne az a pillanat, vagy az egyik erőfeszítés, ami lassítaná ezt a folyamatot, és ugyanakkor azt is mondja Guterres, hogy hát mit mond egy politikus, ilyenkor mond ilyen hangzatos dolgokat, hogy így is már a világ ketté szakadt, a klímaváltozás hatásait kibekkelő és azt tompítani tudó gazdagok, akik egy ilyen légkondis burokban ellesznek, és az egyre több szegény vagy szegénység küszöbb környékén tengődő populáció, amely megszenvedi nem csak úgy, hogy liheg, vérnyomásra növekszik, hanem hogy amint Indiában láttuk most a hőhullám hatására, hát fatális, tehát a morbiditás is növekszik, nem tudják lehűteni a szervezetet idejében, és hogy itt akkor akár az esélyegyenlőség, ugye az élethez való esély és jog masszívan sérül. Egyeseknek lesz légkondi, meg lesz komfort, illetve ki fogják bírni, mert itt most már nem is arról szól, hogy ez egy luxus, hanem az, hogy túlélés, meg alkalmazkodás. Valószínű, hogy több lesz a reumatológus, nem? Tehát, hogy az ilyen ízületi, meg mindenféle, meg a légzőszervi betegségek és érzékenységek meg fognak... Nem. Jó, hát most igen. Itt viccelünk, de vagy mókázunk, de nem hiszem, hogy annyira laza lenne ez a történet.
Nem, ez egyáltalán nem, tehát sőt, hát most már nagyon sok tanulmány hangsúlyozza, hogy tehát még nálunk is itt a Kárpát-medencében, és kimutatható, hogy főleg nagyvárosokban, ugye épített környezetben, az ilyen hőhullámos időszakokban szignifikánsan megnő a betegségek és elhalálozások száma. Tehát ez nem egy ilyen távoli eset, tehát ez itt nálunk is jelen van, úgyhogy igen, ez az egyik következmény. Na most ez képletes, hogy van, aki megengedheti, hogy Burában éljen, és másik nem. De sajnos a Bura se véd meg minket, mert hát nem csak arról van szó, hogy most hűvösben ülünk. Mert az egy dolog, hogy a hőmérsékletet be tudjuk állítani, és légkondikat, ugye ez más kérdés, légkondihoz is kell energia, de mit eszünk, mit iszunk? Az nem a Burában van. Tehát a vízkészleteink azok nagyon érzékenyek a éghalat változásra. Tehát nem csak a hőmérséklet változik, hanem a vízkör forgása. Vannak olyan területek, amelyek elasszályosodnak, mások pedig elvisztek szélsőségesen nagy csapadékok, rövid idő alatt nagy csapadékok hullnak, de az is gyorsan lefolyik.
Tehát igen, erre volt példa most a legutóbb, ugye Dubajban, vagy hol volt, hogy egy év csapadék mennyisége 2 nap alatt lezúdult?
Nálunk is előfordul ilyen sajnos. Tehát, hogy havi csapadék összegek 1 fél óra alatt lehullnak. A gond az, hogy ez a víz ezzel is megy a rendszerből, tehát a vízgyűjtőnkből, mert nincs időbe szivárogni. És utána másik nap már szárazság van. Tehát a vízkészleteink azok megértik ezt a felmelegedést, tehát a Burában onnan állítunk elő vizet. Tehát kell víz és az élelem. Tehát ami egy másik nagy gond, hogy a mezőgazdaság megérzi ezt a változást. Tehát ismét az éghajlatváltozás nem csak a hőmérséklet emelkedés, az, hogy melegebb van, 1,5 fokkal melegebb van, hanem a vízkör forgását, ugye láttuk a légmozgásokat, a cirkulációt megváltoztatja, tehát tulajdonképpen minden változik, csak hát a melegítésről szoktunk beszélni gyakrabban. Tehát nagyon veszélyes ezzel a gondolattal játszani, hogy mi a burába túléljük, mert nem vén meg a bura.
Arra utalhatott, tehát mindenképpen az egyenlőtlenségre utalt a ENSZ főtitkár, illetve ha tovább gondoljuk, aki a burát megengedi magának, az valószínű, hogy az élelmiszer készleteit is be fogja szerezni, még a szűkös források dacára is, tehát hogy több eséllyel éli majd túl, vagy él túl hasonló határhelyzeteket. De most, ha azt nézzük, Blanka, hogy itt vannak ilyen proaktív, ugye, amit te mondtál, hogy megkötni, hogy a zöld takarót bővíteni, hogy egyéb technikákat és eljárásokat kikísérletezni. Ezek mind rendben lennének amúgy, de maga az élő világ, tehát az ember, növényzet, állat, az ökoszisztéma képes-e ilyen rövid idő alatt valamiféle akklimatizálódásra, ami nyilván nem fogja kiváltani, tehát nem úgy kell ezt elképzelni, vagy legalábbis az én olvasatomban, hogy hozzá fogunk idomulni a megváltozott, vagy időnként radikálisan megváltozott hőmérsékleti és nedvességi viszonyokhoz, hanem hogy picit ellenállóbbak leszünk, kevésbé fogunk kitettek és kiszolgáltatottak lenni, ergo valamivel kevesebb veszteségünk életben számolt veszteségünk lesz, amennyiben ezek a szisztémák, ezek a mi általunk létrehozott, működtetett, vagy hát létező és benne mi is működünk rendszerek valahogy próbálnak optimalizálni tulajdonképpen. Van-e ebben esély?
Erről van szó, tehát ma már azt hangoztatjuk, tehát a változást, az ég alatt változást, ezt, ami a háttérben működik, ezt tulajdonképpen megszüntetni nem tudjuk, csökkenteni, vannak többé-kevésbé sikeres próbálkozások, de ami ránk vár, az az alkalmazkodás. Tehát most már abban a periódusban vagyunk, vagyis hát abban a fázisban, hogy amellett párhuzamosan, hogy próbáljuk csökkenteni, próbáljuk stabilizálni ezeket a változásokat, szükség van alkalmazkodásra. Így van. És számtalan alkalmazkodási javaslat születik nap, mint nap. Tehát maga az IPCC jelentésnek ez a nagyon talán ismert mindenki számára, ez a nemzetközi éghajlatváltozással kapcsolatos információkat rendszerint publikálják. Jelentést. Ennek van egy külön része, egy külön kötete, ami az alkalmazkodásról szól. Tehát az elkövetkezőkben én úgy gondolom, hogy az életünk többé-kevésbé arról fog szólni, hogy alkalmazkodjunk az új helyzethez. Ami nem azt jelenti, hogy most elpusztul a Föld, mert nem, de amire számíthatunk az, hogy lesznek olyan tevékenységeink, akár a mindennapokban, mindennapi életben, de a mezőgazdaságban biztos, hogy változtatnunk kell.
A siestát be kell kölcsönkérjük az ibériai félszigetől, és kénytelenek leszünk egy adott pillanatban, vagy de, hogy mondjam, reális az esélye annak, hogy déli időben leállnak az aktivitások, aztán majd kora délután este fele megint mozogni fog a világ.
Igen, hát például, ha a napi tevékenységekre gondolunk, én például a mezőgazdaságra, hogyha gondolok, tehát lesznek olyan területek, ahol már bizonyos természetnövények nem fogják jól érezni magukat. És akkor az hiába termeszed, és itt főleg kiemeli nagyon sok tanulmány a kukoricának a helyzetét. Tehát például a kukorica már nem éppen érzi jól magát itt. Tehát termeshető, de hozamban nem hoz annyit az új éghajlati adottságoknak köszönhetően, mint régebb. Tehát már lehet, hogy lesznek olyan gazdaságok, akik átprofilálódnak egy másik kultúrnevére, ami jobban bírja ezt az éghajlatot, amit most már kezdünk. Egy melegebb, egy szélsőségesebb éghajlaton jobban érzi magát. Tehát várhatóan lesznek ilyen változatok. Tehát rá vagyunk kényszerítve, hogy ilyen jellegű változtatásokat hozzunk a gazdaság terén, a mindennapi élet terén. Tehát ezek benne vannak mind a pakliban. Na most a természetes ökoszisztémát, amit említettél, hát én mindig felhívom a figyelmet, így van, hogy nem csak az emberek érzik ezt a változást, hanem hát a természetes növénytakaró, az ökoszisztémák, tehát ők nagyon érzékenyek erre. Na most alkalmazkodás szempontjából náluk egy picit nehezebb, főleg a növényeknél. Tehát utána egy faát nem tud elmenni. Az állatok azok ándorolhatnak, még van egy pici
térés, hát
erre is van már példa, hogy vándorolnak is. Tehát például a mi térségünkben már megjelennek olyan fajok, amelyek hát valamikor a mediterrán, vagy tehát melegebb környezetben érezték jól magukat, és ma már kezdenek feljönni észak irányába, mert ott, ahol eddig éltek, túl meleg van. Tehát ilyen módon történik alkalmazkodás. Az, hogy most genetikailag az egy sokkal hosszabb idő, tehát az arra ne számítsunk. Tehát megkeressük azt a környezetet, ahol még túlélünk, ahol még jól érezzük magunkat.
Turizmusban is valószínű, hogy paradigmaváltásra kell számítanunk, tehát a klasszikus és közkedvelt mediterrán hangulat és díszlet az egyre északabbra tolódik. Most csak így megfuttatom, hogy lehet, hogy 50 év múlva a Riviera az tulajdonképpen a Baltikum lesz.
Így van, erre is vannak tanulmányok, hogy átrendeződik az egész tömegturizmus, mert hát most már azért hallunk olyan éveket, hogy hát nem megyek augusztusba a mediterrán térségben, mert ott már túl meleg van, inkább megvárom a szeptember elejét. Tehát igen, van egy ilyen tendencia, persze ezt a részét is érinti. Az élet minden aspektusát, minden tevékenységet érint az, hogy változik a környezetünk, a klímánk. Most látjuk, hogy mennyire együtt élünk a természettel, tehát nem tudunk ura alá menni szerintem.
Mindezt a Környezetvédelmi Világnap másnapján beszéljük itt a tetőteraszon. Ugye 72 óta próbálunk úgy odafigyelni, hogy legalább egy napot erre szánunk politikai nyilatkozatok, a mindenféle látványos akciók szintjén érzékenyítünk, ahogy szokták most ezt mondani. Hát nem tudom, én igazándiból továbbra is egy kicsit ilyen bizonytalan vagyok ezzel kapcsolatban, kíváncsi is egyben, mert azért, amit mondtál, az feljogosít arra, hogy, tehát ahogy szokták mondani, nyomokban reménységet tartalmazó jövő kutatásba, vagy jövő vizslatásba kezdjünk, mert hogy azért már az is siker lenne, ha egy adott pillanatban azt mondanánk, hogy a prognózisainkhoz, a mostani előrejelzéseinkhez képest némileg lassabban melegszünk, és ez is már hát részsikerként könyvelhető el.
Tehát, ha így ezt az ütemet, ha tudnánk stabilizálni, tehát azt mondjuk, stabilizáljuk egy picit a rendszert. Magasabb energia szinten, de az volna most a lényeg, stabilizáljuk. És akkor egy idő után az úgy kezdene úgymond önmagától hűlni, de ezt nem látjuk még, vagy ez nagyon nehéz, hogy ne változzon évről évre. Tehát, hogy legalább csak olyan meleg legyen, mint az előző. Sajnos ez sem egy könnyű feladat.
Nagyapám, apai nagyapám mészárosként még jégvermet használt, és működött is, Tordáról hozatta a jeget, és ott tárolta az éppen frissen levágott húsneműt. Hát ez már nemhogy a múlté, hanem a távoli múltba vesző emlék. Most már valószínű, hogy a legprofibb hűtőszekrényeket is valószínűleg át kell majd egy kicsit nem csak dizájnban, hanem működésben is gondolni, hogy bírják majd a terhelést. Bartók Blankával beszélgettünk itt a tetőteraszon arról, hogy nem csak most nyáron lesz melegünk, hanem távlatilag is föl kell készülnünk arra, hogy egyre inkább hevül a bolygó, de ne desperáljanak azért, van még néhány ötlete a szakmának, hogy hogyan lehet ezt enyhíteni, illetve mindig van egy ilyen a háttérben, bármennyire is tudománytalan, hogy megérkezhet valami, ami borítja az eddigi számításokat. Ugye 66 millió évvel ezelőtt jött egy becsapódás, és az végzett tulajdonképpen a dinók korával. Az ENSZ főtitkár meg azt mondta a beszédében, hogy vigyázat, mi magunk vagyunk ezúttal a meteorit. Blanka, köszönöm, hogy itt voltál velünk.
Itt köszönöm a meghívást.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal holnap jelentkezünk legközelebb a megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.